forrásainak árja megőrvend ezt a Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten virradatkor. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön. Hadakat némít el a föld széléig, ívettől kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Nagyon érdekes ez a Zsoltár. Két dologról szól. Egyrészt arról, hogy ki az Isten, ami számunkra, másrészt arról, hogy milyen körülmények között kell élnünk. Írodhatott volna ez a Zsoltár ma is? Különösen ezekért a gondolatokért, ha elváltoznék is a föld, ha a hegyek omlanának is a tenger közepébe. Aztán azt írja, nemzetek zajongnak, országok mozognak. Így van? Az a sok természeti katasztrófa, hol túl sok az eső, és azért pusztulnak el emberek, hol túl kevés aszály van, és az okozza a problémát. A nemzetek zajongnak, hát erről meg beszélni se kell, mert itt van a szomszédunkban a háború, de az orosz-kína feszültség is elég erős, és hát a világban nagyon sok helyen van háborgás, békétlenség. És egy keretbe ágyazza be ezeket a gondolatokat a zsoltárírő. Figyeljük meg, hogyan kezdődik a Zsoltár. Isten a mi oltalmunk és erősségünk. Igen, bizonyos segítség a nyomorúságban. A megoldások felé haladunk? Ugye, emberi szemszögből nézve nem. Mert ez a feszültség a világban, akár a természetben, akár a társadalomban, csak növekedni fog. De a megoldás felé haladunk? Mert a valódi megoldás Jézus eljövetele. Ez a mi reménységünk. És ez legyen a mi hitvallásunk is, hogy van megoldás. Lesz megoldás. El fog jönni a mi megváltó Jézusunk. És megold minden földi problémát. Az Isten ő közepette van. Igen, bizonyos segítség a nyomorúságban. A seregek ura velünk van. Jákob Istene a mi várunk. És ezzel is fejeződik be a Zsoltár. Ezzel a gondolattal. Mintha azt mondaná, hogy ezt nem lehet elégszer ismételni. Hogy erről el ne feledkezzünk. Mert a seregek ura velünk van. Jákob Istene a mi várunk. Könnyű erre gondolni, amikor jön a nehézség? Amikor ott van, hogy ezt az atomreaktort vajon lövik, vagy nem lövik? Mi lesz a következmény? Kell félnünk? A harmadik vers azt mondja, azért nem félünk. Ne engedjük, hogy a hírek, mert hogy hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről, nemzet támad, nemzet ellen, ország, ország ellen lesznek éhségek, járványok, földindulások mindenfelé. Kell-e a hívő embernek félni? Nem is beszélve az árdrágulásról, hogy a boltokba, ha bemegyünk, semmit se veszünk, aztán ezreket fizetünk. Kell, hogy féljen a hívő? Ugye a gyerekeknek a bátorságról beszéltem. És nekünk nincs szükségünk a bátorságra? Mennyire szükségünk van arra? Az Isten megígérte, hogy kenyerünk és vízünk soha el nem fogy. Lehet, hogy nem lesz olyan duskálás, mint most még van talán. Olyan bőség. De azt ígérte Isten, kenyere és vize soha el nem fogy. Azt mondja, azért nem félünk. Jobb könyvében van egy ilyen mondat. Nevet a drágaságnak. Mert hogy az Isten ígéreteire, ha hagyatkozunk, azt írja Pál apostol, hogy én tudok bővölködni is, és tudok szűkölködni is. Volt benne része. Élhetünk gazdagabban, és élhetünk szolidabban, szerényebben. Az Isten ő közepette van. Gondoltam, énekeljük azt az éneket, hogy itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. De ma engedtem, hogy ugye a gyerekeknek kedvezzek, az ő énekeiket énekeljük. Itt van Isten köztünk. És Isten azt mondja, hogy ő, ha őt imádjuk, mint teremtőnket, megváltunkat, fenntartunkat, hiszen Jézus azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, akkor nekünk nincs mitől félnünk. Persze a természetünk, időnként a nehézségek, időnként a betegség megpróbálja kikezdeni az embert. Ki az, aki soha nem félt az elmúlt héten, soha semmitől. Nem mondtam nagy időtávot. Ugye meg-megkörnyékez bennünket, de a hit áthidalja ezeket az emberi félelemre okot adó nehézségeket. Nagyon szeretem a Zsoltárt, és azt mondja, mikor félnem kellene is, mikor olyanok a körülmények, én bízom te benned. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. És aztán azt mondja az ige, jöjjetek, lássátok az Úr tetteit. Mert Isten tud hozni váratlan fordulatokat a nemzetek életében is, meg a mi életünkben is. Amikor azt mondja, hogy hadakat némít el, ívettől, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben, nem éreztünk már olyat, mintha egy hatalmas harc dúlna bennünk? A harc nem a harcmezőn, hanem ott belül, bennünk dúl a harc. És kedves gyülekezet, ezt Jézus is megélte. Nem kell szégyelnünk. Emlékezzünk Jézus életére. Mikor a görögöknek beszél, hogy ha a gabona maga el nem hal, egy maga marad, de ha elhal, sok gyümölcsöt terem. Utána mit mond? Most az én lelkem háborog. Jézus is ismeri ezeket az érzéseket, ezeket a vívódásokat. De győzelmet arat felette. Azt mondja, hogy hiszen én ezért az óráért jöttem a világra. Atyám, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Atyám, segíts túljutni ezeken az érzéseken, ezeken a vívódásokon, amikor az ember lelke elutasítaná, amiről a szombatiskolán szól most hetek óta, ezeket a tűzpróbákat. Aztán kapunk egy tanácsot. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ismerjük-e ezt az elcsendesedést? Mennyire gyakoroljuk a mindennapokban? Lapozzuk fel János evangéliuma 13. fejezetét. János evangéliuma 13. fejezetében, ugye Jézus utolsó vacsorája a tanítványokkal. Picit gondoljunk Jézusnak erre az utolsó hetére. Ugye olyan megrázó mondat, amikor azt írja a Biblia, hogy Jézus eltökélte az ő szívében, hogy Jeruzsálembe megy. Tudta, hogy miért megy Jeruzsálembe? Tudta. Tudta, hogy ez a húsvét, az a húsvét, amikor véget vet a bárányáldozatnak, mert az mi húsvéti bárányunk megáldoztatik érettünk. És a 13. fejezet így is kezdődik. A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Miből merített erőt? Mi motiválta? Az irántunk való szeretet. És lehet a mi életünkben is a motiváció a teremtőnk iránti szeretet, a viszont szeretet? Ez az egyedüli, ami motiválhat bennünket. És ugye ismerjük a történetet, hogy nem volt szolga, aki megmossa a jelenlévők lábát. Most próbáljuk egy kicsit beleképzelni magunkat ebbe a helyzetbe. Ott van egy vacsorázó terem, ott van a 12 tanítvány, le kellene ülni, ugye akkor másképp ültek le, fölrakták a lábaikat, lehevelgettek, és a szolga előtte megmosta a lábukat. Kínos csend lehetett? Hol a szolga? Nem tudjátok? Most mi lesz? Ott van a víz, el van készítve, ott van a kendő is, és aztán nincs szolga, és nincs szolga, és akkor most mi lesz? Nincs leírva, hogy meddig tartott ez a várakozás. De úgy elképzelhetjük, hogy egyre kínosabb lehetett ez a csend. Mi járhatott a fejükben? Én nem. Miért én? Mossa meg a másik. Miért nem? Én csináltam eleget, én ezt szerveztem, azt csináltam, mindenre nekem legyen gondom. Ismerősek ezek az érzések, gondolatok esetleg? Miért mindig én? Mindent én. Mert mindent nekem kell csinálnom. Nekem is, mert egyedül élek, úgyhogy... De hát az élet ilyen. És nem mozdulnak. Egyik sem. Ezt a csendet akarja Isten látni az életünkben? Kívül már csend, de belül kavarogtak az érzések, kavarogtak a gondolatok. Nagyon. Én nem. És aztán egyszer csak Jézus veszi a kendőt, körülköti magát, veszi a mosdótálat, és kezdi megmosni a tanítványok lábait. Csend van? Bizonyára csend volt. Itt szeretném jelezni, hogy az úrvacsorai lábmosás is ilyen csendben zajlódjon le. Én nem voltam még nálatok úrvacsorakor, de ez az elcsendesedés ideje. Nem csak a fizikai, hanem az a belső csend, ami egyelőre a tanítványokban még nem valósult meg. Elcsendesedni. Mert a testvérem személyében Isten megmos engem. Isten mos meg. Isten mossa le a mi bűneinket. Nem a vízzel, a bárány vérében mos meg bennünket. Ezért mondja, mosódjatok, tisztuljatok meg. Távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát. Szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni. De hát nem vagyok ment nekik. Aztán, mivel zúgtak a gondolatok a tanítványok fejében, a 6. vers azt mondja, amikor Jézus odament Péterhez, mondanék én, Uram, te mosod én meg az én lábaimat? Fordítva kellene. És miért nincs fordítva? Megkérdezi Jézus. Jézus csendben van. Olvassátok el otthon Ellen White-nak az erre vonatkozó írását. Azt írja, hogy Jézus azon gondolkodott, mielőtt megmosta volna a tanítványok lábait, hogy mit tehetne még értük. Mi az, ami még megmozdíthatná az ő nagyon betokozódott gondolataitokat. És ezt tette meg még értük. És amikor azt mondja, hogy Uram, te mosod én meg az én lábaimat, Jézus hallgatása mit jelent? Hát, ha te nem mosod meg a többiekét, akkor nekem kell. De figyeljük meg, Jézus mennyire nem a vádoló. Még ilyen finoman sem. Csak azt mondja Péternek, amit én cselekszem, te azt most nem érted. De ezután majd megérted. Milyen tapintatos Jézus. Tanulhatunk tőle? Tapintatosnak lenni egymás felé. Tapintattal hordozni egymás terhét, nehézségét, küzdelmét. Mondanék ki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Méltatlannak érezte, hogy Jézus felvállalja a szolga szerepét. Beszélt Jézus arról, hogy ő azért, nem azért jött, hogy uralkodjon, hanem azért, hogy szolgáljon. Eszükbe juthatott volna, de nem jutott eszükbe. Hogy Jézus szolgaként szolgálni jött erre a világra. És amikor Péter olyan nagyon energikusan, határozottan azt mondja, hogy az én lábaimat nem mosod meg soha, méltatlan hozzád. Másik evangélium megemlíti, hogy Júdás ekkor, látva Jézus megalázkodását, ekkor botránkozott meg igazán Jézusban. Ekkor döntött el az ő szívében, hogy elmegy, és elárulja Jézust. Mert egy ilyen uralkodó mellett valakinek lenni már nem is olyan kívánatos. Vagy pedig nem tudjuk, hogy mi járt Júdás fejében. Gondolta, hogy hát ha elárulja, akkor majd csak lép valamit. Csak azt olvassuk a 2. versben, hogy az ördög belesukalta már Iskáriótes Júdásnak, a Sion fiának szívébe, hogy árulja el őt. Ugye a Simon fiának szívébe. És aztán, amikor azt mondja Jézus Péternek, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám, akkor Péter megint hevesen válaszol, na azt nem. Uram, akkor ne csak a lábaimat, kezeimet és a fejemet is, akkor mosd meg egészen. Milyen nehéz nekünk az elcsendesedés, a valódi elcsendesedés. Ezek a kimondott, vívódó gondolatok ma is ugyanígy zajlanak el bennünk, csak Jézus láthatatlanul van jelen. Szoktunk vitatkozni Istennel? Ki nem? Mert hogy ezt nem így szeretnénk, az arra nem úgy, a másik meg miért úgy, meg miért engeded Istenem, meg ezer kérdés van bennünk. És Isten mit üzen? Csendesedjetek el. Mert ezekben a nagyon viharos gondolatokban nem halljuk meg az Isten halk és szelíd hangját. El kell, hogy csendesedjünk. Nem csak külső csendnek kell lenni. Nem elég, ha kimegyünk sétálni valahova, ahol alig járnak talán emberek is, és ott háborognak a gondolataink. Nem, ezt a belső elcsendesedést kéri tőlünk az Isten. És Jézus olyan szépen megmagyarázza, hogy aki megfürdött, aki szövetséget kötött velem, aki megkeresztelkedett, annak nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de hozzáteszi, hogy nem mindnyájuk. És mi az út, hogy mindnyájan azok legyünk? Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Minden úgy jó, minden úgy szükséges, ahogy az Isten megengedi. Ő az örök életre készít fel bennünket. Egy bűntelen világba akar elvinni. Isten nem akarja, hogy ott is lázadók legyünk. Méltatlankodók. Nem akarja, hogy megbontsuk a menny összhangját, békéjét, jó rendjét. Nem akarja, hogy különcök legyünk. Olyan szép a Bibliának az a gondolata, ami pünköstkor megvalósult, hogy egy szívvel, lélekkel együtt voltak és foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben, és mi lett ennek a gyümölcse? És pünköst napjára egy akarattal együtt voltak. És kié volt ez az egy akarat? Majd az enyém. Én majd megmondom nektek, hogy mi ez, hogy mi legyen, hogy legyen és hogy legyen jó. Így volt? Egyik sem akart már oda föllépni, hogy majd én. Ez az egy akarat, az Isten akarata volt. És mindnyájan nyitottak voltak az Isten vezetésére, az Isten támogatására, az isteni útmutatásra, és beteljesült a pünköst. Ma is egy új pünköst előtt állunk. Ma is Isten arra hív bennünket, hogy készülj Istened elé, ó Izrael. Mert hamarosan, a vége felé sietnek majd az események. Eljön a mi megváltó Jézusunk. Igaz, hogy azt mondja az ige, hogy nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt. Mi egy kicsit védett helyen élünk, de a világban már nagyon sok helyen van nagy nyomorúság. És Jézus azt ígéri, hogy eljön. És külön választja a juhokat a kecskéttől, és azt mondja, hogy jertek én atyámnak áldottai. Örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mi lesz ennek az elcsendesedésnek a gyümölcse? Milyenek lesznek azok, akik nem vállalták be az elcsendesedést? Mi fakad fel belőlük? Azt írja a 6. pecsét felbontásában, ugye a 7. pecsétről azt írja, hogy amikor felnyitotta a 7. pecsétet, lőn nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. Előtte a 6. pecsét felnyitásakor nagy földindulás, a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, a hold egészen olyan lőn, mint a vér. Az ég csillagai földre hullanak, mintha a hét csapás eseményeit idézné be. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mi reánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Ha nem gyakoroljuk ezt az elcsendesedést, ebben az elcsendesedésben a kapcsolatunk rendezését Istennel, egymással is, akkor nem lesz ott bennünk az a békesség, az az élő hit, az a remény, hogy a seregek ura velünk van. Jákob Istene, a mi várunk. Hordozta Isten Jákobot? Megengedett neki küzdelmeket, nehézségeket, csalódásokat? De vele volt? Mindig, minden körülmények között. Azt ígéri Isten, hogy el nem hagylak téged, el nem maradok tőled. Istennek ez a hatalmas ígérete. Mi jellemzi a másik csoportot? Mi lesz a gyümölcse az elcsendesedésnek? Ésaiás könyve 25-26. Fejezetét nagyon szeretem. Ugye a 24. fejezet beszél arról, hogy milyen lesz a föld állapota a végső időben. És így kezdődik, Uram, Te vagy Istenem. Magasztallak, dicsérem nevedet, mivel csodát cselekvél, örök tanácsait, hűség és igazság. Mert a városból kőrakást csináltál, az erős városból romot, az idegenek palotáját olyanná tetted, hogy nincs többé város, soha örökké meg nem épül. Ezért dicsőítnek téged erős népek, erőszakos pogányok városai félnek téged, mert erőssége voltál a gyöngének, erőssége a szegénynek szorongásában, a szélvész ellen oltalom, árnyék a hévség ellen, mikor az erőszakosok haragja olyan volt, mint a kőfal rontó szélvész. És kedves gyülekezet, ugye olyan könnyen érthetjük ezt a nagy városokra, de az ellenség nem akar várost építeni ott bennünk? Lakhelyet? Otthont? Le tudja dönteni Isten az ellenség munkáját bennünk? Azt írja, a városból kőrakást csináltál. Semmivé tetted. Az ellenség munkáját. Az idegenek palotáját olyanná, hogy nincs többé. Soha örökké meg nem épül. Vágyunk arra, hogy olyan lelki állapotba kerüljünk, amikor már nincs kísértés, nincs kísértő, amikor nem kell küzdenünk önmagunkkal is. Ez a legnehezebb küzdelem, az önmagunkkal vívott küzdelem. Isten azt mondja, hogy Jézus, amikor eljön, akkor újjá terem bennünket. Vagy a halálból életre kelt, és egy olyan testet kapunk, amin már nincs hatalma a bűnnek. Vagy az élők, ugye azt írja Pál apostol, hogy mi elváltozunk, és aztán elragadtatunk az Úrral. Azt írja a 7. vers, elveszi a hegyen a fátyolt, mely beborít a minden népeket, és a takarót, mely befödött minden népségeket. Elveszti a halált örökre, letörli az Úristen a könnyhullatást minden orcáról, és népe gyalázatát eltávolítja az egész földről, mert az Úr szólott. És szólnak a manapon, ímé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket. Ez az Úr, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Ezt nem lehet akkor úgy mondani, mint amit tudok. Ezt csak hitből lehet mondani azon a napon. És a Jóisten segítsen bennünket, hogy úgy csendesedjünk el napról napra, különösképpen pedig az úrvacsorai alkalmakkor, különösen a lábmosás alkalmával, odavéve Isten elé a mi bűneinket, amit már megbántunk, bocsánatot kértünk, de most meg akarjuk újítani a szövetséget, hogy majd azon a napon is ezek a belső vágyakozó hangok törjenek elő belőle. Ímé Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket, aki megtartott eddig is hitben, szeretetben, reménységben, és az örök életre is megtart kegyelemből. Amen.